Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 86. Zsoltár első versével kezdjük meg Isten tiszteletünket. Hajtsd hozzám, Uram, füledet, így kezdődik. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Gyülekezeti alkalmaink ezen a héten is a szokott rendben lesznek megtartva, illetve két olyan alkalmunk van, amelyiknek nyári szünete lesz, és most pénteken lesz az utolsó alkalma. A mama körünknek pénteken 10 órakor tartjuk a nyári szünet előtti utolsó alkalmát, és a felnőtt biblia körünknek pedig este 6 órakor, ugyancsak a gyülekezeti termünkben. Szeretettel várjuk ezekre az alkalmakra is a testvéreket. Táborainkat ajánljuk a testvérek figyelmébe. Ifjúsági táborunk július 17-től lesz Diósjenőn. Erre is még lehet jelentkezni. A konfirmált fiatalokat szeretettel várjuk erre a táborra. A gyerektáborunk pedig augusztus 14-től lesz a szokott helyen, a Weiss Manfred iskolában. Erre a gyerektáborra is még várunk jelentkezőket, illetve a segítőket kérünk szépen a takarítási, konyhai munkákhoz, és adományokat is szeretettel fogadunk. Megkérem, hogy a gondnok úr is mondja el a kérdetését.
Kedves testvérek, áldás békesség, jelentem a gyülekezetnek, hogy a 2017. évi felújítási ütem megindul a júliusi hónaptól. Ez ezt fogja jelenteni, hogy a gyülekezet udvara és környezetében változások lesznek, tetőszigetelési munkákat hajtunk végre templomban, a papi fejáró melletti, nem a papi, a harangtoronynak a lépcsőnek felújítása fog megtörténni, a teljes csatornahálózat felülvizsgálata fog megtörténni, ami alapján a teljes udvar fel lesz ásva, és gyakorlatilag egy kis közlekedési nehézségek lesznek. Érdeklődnek többen a 10 millió forintos pályázattal kapcsolatban, hol tartunk a ablakcserével kapcsolatban, illetve az ablakfelújítással kapcsolatban. Jelentem, hogy még mindig minisztériumi álláspont várakozás alatt van a pályázat. Az örökségvédelmi hatóság megadta az engedélyt. Egy ablak felülvizsgálata után folytatódnak a munkák. Ebből adódóan, hogyha a vállalkozó csak úgy tudja elvégezni a munkát, hogy itt a állványokat a templomban kell tartani, akkor sajnos az Isten tiszteleteket át kell helyezni arra az időre a gyülekezeti teremben. Elnézést fogok kérni ezért a felfordulásért, de úgy érezzem, hogy ezek a rendbetételek szükségessége ahhoz, hogy rendben tudjon üzemelni templomunk. Mindenkinek áldott nyarat kívánok, jó pihenést, jó egészséget. És tiszteletes úr, szóval most egy kicsit maradok én is.
Templomunkban van egy valaki, aki szinte mindig itt van. Nagyon-nagyon nagy dolognak kell történnie, hogy ne legyen itt. Mindig itt van a gyülekezettel szemközt, látják is a testvérek, hogy szokta intézni a hangosítás, szokta nyitni a templomot, és most 75. születésnapját ünnepli, Szent Györgyi János testvérünk, és szeretnénk ez alkalommal köszönteni őt, úgyhogy fennállva elénekeljük a szokott áldó énekünket, a 134. Zsoltár 3. versét, megáldjon téged az Isten. Foglaljuk el helyünket, és kívánunk a gyülekezetnek nagyon sok hasonló csendes, hűséges munkatársat és segítőt. Ahogy elmondta, Istennek szolgál, tehát nem akarja magát középpontba állítani, most a 75. születésnapja alkalmából mégiscsak így köszöntöttük. Folytassuk az Isten tiszteletet. Mai bibliaolvasó kalauz szerinti énekünk a megkezdett Zsoltár, a 86. Zsoltár 2.-5. terjedő verseit énekeljük. Hozzád minden nap óhajtok, így kezdődik.
Emeltem fel az égre.
Hallgassuk meg Isten igéjét, Ézsaiás próféta könyve 55. fejezete első 5 verséből. Isten hívó szava. Ti szomjazók, mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok csak reám, és jó ételt fogtok enni. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek reám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek, Istenedért, az Úrért, Izrael szentjéért, aki dicsővé tesz téged. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, hogy megértsük, befogadjuk és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Most helyünkről fölkelve imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy te vagy az, aki hívogatsz minket. Köszönjük, hogy most is azért jöhettünk ide, mert igazából a te vonzásod hozott el minket a te házadba. Köszönjük, ha már érezhetjük a lelki tápláléknak is a hiányát. Köszönjük, hogyha igéd után szomjazhat a lelkünk. És köszönjük azt, hogy ezt a szomjúságot te be akarod tölteni. Köszönjük a megszólaló üzenetet. Kérünk téged, hogy ne csak az emberi gyarló hangot halljuk, hanem mögötte megértsük a te hívásodat. Segíts rád figyelnünk. Segíts, hogy veled betöltekezve és megelégedve mehessünk tovább a mindennapokba. Kérünk téged, Jézus Krisztusért, szent lelked által hallgass meg minket. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a megkezdett 86. Zsoltár 6. versét énekelve, vezess Uram utaidban, hogy járjak igazságodban. Hallgassuk meg Isten igéjét, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelke segítségével. Máté evangéliuma következő szakaszában található, ahogy folyamatosan olvassuk a vasárnapról vasárnapra. Máté evangélium a 11. fejezetéből a 28-tól a 30-ig terjedő verseket olvasom. Ezt mondja Jézus Krisztus: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Foglaljuk el helyünket. Az előző vasárnapokon azt mondtam, hogy ritkán hallani ezekről a szakaszokról igehirdetést, most ezt nem mondhatom. Ez egy nagyon jól ismert és kedvelt ige, Jézus Krisztus hívó szava, de néhány dolgot mégis végig kell gondoljunk ezzel kapcsolatban. Először is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Jézus Krisztus hívó szava nem akármilyen hívó szó. Tulajdonképpen ő megismétli az Ószövetség hívását, amit hallottunk, hogy gyertek mindnyájan, vegyetek ennivalót, innivalót ingyen, legyen gazdag a lelketek. Isten mondta ezt a hívást, hogy jöjjetek hozzám. És Jézus Krisztus, amikor megszólal ugyancsak, hogy jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, akkor Jézus Krisztus ezt az isteni hívást ismétli egyes szám első személyben. Ő tudatában volt annak, hogy kicsoda ő, és hogy az Isten nevében intézi a hívást nekünk, embereknek. Jézus Krisztus most is, mint Isten, szólal meg, és hívogat minket. Ez ad az ő szavainak hatalmas töltetet, úgyhogy nem csak az emberi tolmácsot kell, hogy halljuk, hanem valahol a szívünk mélyén kell, hogy halljuk, hogy a mindenható élő Isten hívogat minket Jézus Krisztusban. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Hívogatnak minket ebben a világban is sokan, hívogatnak minket olyanok, akik mind-mind ki akarnak minket cipolyozni. Igazából ezt mondhatom, ezt a kifejezést, hogy érthető legyen, hogy mi a különbség az emberi hívások és az Isten hívása között. Ebben a világban sokféle kapcsolatunk van emberekkel, és talán azt gondolom, hogy szinte mindegyik úgy van, hogy azt érezhetjük, hogy ki akar minket cipolyozni. Hívnak minket, hogy dolgozzunk. A munkahelyek kizsigerelnek, kiszipolyoznak minket. Aztán vannak persze műszakok otthon is, a család a legnagyobb kiszipolyozó, kizsigerelő, hiszen kívánják, hogy mindig talpon legyünk, mindig rendelkezésére álljunk. És talán ilyen dolog, hogy hívnak sokszor azért, hogy szeressük őket. Hívnak a gyerekeink, hív a házastársunk, hívva a szülőnk, hogy szeressük őket. Tehát ez mind-mind olyan hívás, amelynek a vége az, hogy valamit akarnak tőlünk, valamit várnak tőlünk. Kizsigerelnek, kiszipolyoznak, így érthetjük és így élhetjük meg ezt mind. És az egyetlen olyan kapcsolat, az egyetlen olyan hívás, az Isten hívása, amelyik pontosan az ellenkező dolog miatt történik. A többiek mind az erőtől duzzadó, rendelkezésre álló valakit hívja, hogy legyen mit róla levenni, kapni tőle. Egyedül a mindenható Isten hívja a megfáradtakat és megterhelteket. Persze ez kicsit hasonlít az orvos hívására, de tudjuk, hogy az orvos is végül is keresni akar azzal, hogy meggyógyít, nyilván a saját életét, családját fönn akarja tartani. Amikor Isten hív, hogy meggyógyítson, hogy erőt adjon, hogy újra töltsön minket, akkor ezért teszi hozzá, hogy ingyen, és nem pénzért. Hogy őnek is semmi érdeke nem fűződik ahhoz konkrétan, hogy minket hívjon. Ő csupán adni akar, és semmi mást. Ez egy hihetetlen és nagy dolog. Nehéz dolga van tulajdonképpen az Istennek a mai világban, a 20. 21. század világában, amikor tudjuk, hogy minden egyes hívás mögött valami érdek húzódik. És sokszor pontosan attól kell legjobban félni, amikor csak úgy a kezünkbe nyomnak valamit, adnak ingyen. Én nemrégiben kétszer is jártam így, hogy valaki odajött, és a kezembe nyomott dolgokat, hogy ő ezt adja, ő ezt tegyem el, és az enyém, és milyen értékes, és utána persze elmondta, hogy ő miért is adta mindezt. Az egyik azt mondta, hogy nincsen benzinje, és csak egy kis benzint kér. Éppen Fehéringbe voltam, és a Nagyvárad téren jártam, és orvosnak nézett, és azért volt bizalma, talán ekkora. A másik pedig adományokat gyűjtött a rászorulóknak ilyen módon. Nagyon nehéz dolga van az Istennek, hogyha minket hív, mert ez a világ azt sugallja, hogy nincs olyan, hogy valaki csak úgy adjon, minden ellenszolgáltatás várása nélkül, minden érdek nélkül. Pedig az Isten pontosan így hív minket Jézus Krisztusban. Ez egy hihetetlen dolog a mai embernek, de olyan jó lenne, hogyha elcsöndesednénk és megértenénk. Uram, te úgy hívsz engem, ahogy vagyok, nem kiszipolyozni és kizsigerelni akarsz, semmit nem vársz tőlem, csak azt, hogy adjam oda a hiányokkal teli, megfáradt, elkeseredett, csalódott életemet, és csak azért kéred, hogy megtölthesd a te kincseiddel, hogy megújuljak, hogy feltöltődjek. Hihetetlen dolog ez, egyszerűen a mai világ nem is érti, nem is hiszi el, hogy van ilyen. Tehát a kiszipolyozó kapcsolatok mellett nagyon nagy szükségünk van egy életadó kapcsolatra. Tulajdonképpen ugyanannyit kellene befektetnünk az Istennel való kapcsolatba, mint amennyit a többi kapcsolatunkba fektetünk összesen, Mert így leszünk egyensúlyba. Ők kiszipolyoznak, kizsigerelnek minket, az Isten pedig visszatölt, helyreállít, újraéleszt, meggyógyít, megáld minket. Ha legalább annyit figyelünk az Istenre, mint az összes többiekre együtt véve, akkor lesz egyensúlyban az életünk, és itt arról van szó, hogy Jézus Krisztus a megfáradtakat és megterhelteket hívja, tehát mindenképpen azokat, akik dolgoznak. És ez nagyon fontos, hogy ez az élet arról szól. Ebbe az életbe bele van kódolva, bele van tervezve, hogy mindenkinek fáradoznia és dolgoznia kell. Nem terem magától a föld. Még az édenkertben is művelni és őrizni kellett. Tudjuk, hogy mióta elhagytuk az édenkertet, azóta pedig magától csak tövist és bogáncsot terem. És ez arra mutat, hogy mindnyájunknak nagyon szorgalmasan tevékenykedni, dolgozni kell. Ez az élet rendje. Tehát Jézus Krisztus azokat hívja, akik kimerülnek és kifáradnak abban, hogy feladatuk van ebben az életben. Különböző helyeken, különböző emberekkel dolguk van, segítséget kell, hogy adjanak, tevékenykedniük kell. Ez így kell, hogy legyen, és ez nagyon fontos dolog, és így is egyensúlyba kell lenni az életünknek. Nem lehetünk kövér, tunya emberek, akik elterpeszkednek és várják, hogy jaj, Istenem, segíts már meg engem, mert én olyan fáradt vagyok. Mibe? Mitől? Saját magamat cipelni? A saját gondolataimat elviselni? Hát igen. Ez biztos, hogy ezek a legfárasztóbb dolgok, és aki nem akarja mások terhét hordozni, mások gondját fölvenni, mások gondolatait utána gondolni, annak marad ez. A legnehezebb és a legterhesebb dolog, hogy a saját élete terhét és a saját gondolatai nehézségét fogja cipelni. De Jézus Krisztus meg akar szabadítani mindezektől. Olyan ez az ígéret, hogy szól azoknak is, akik az életben rendesen dolgoznak, és attól fáradnak el, akik tudják a dolgokat, és azt teszik, azoknak is szól, hogy megnyugosztlak titeket, és azoknak is, akik tévesen, hiába való dolgokért fáradoznak. Az Ézsaiás könyvéből olvastam az előbb az igét, mint az Isten hívását, amit Jézus megismétel ebben a szakaszban, és két fejezettel odébb ilyet is mond: a sokféle mesterkedés elfárasztott, mégsem vallottad be, hogy hasztalan, hanem újból erőt gyűjtöttél, ezért nem betegedtél bele. Ezt az Isten a bálványimádóknak mondja, akik nem az ő útján jártak, hanem voltak nekik csodálatos terveik, amivel tele voltak, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, így fogok jót tenni másokkal, így fogom a saját életemet megoldani, és nem törődött az Istennel. És ennek szól, hogy nagy utadon megfáradtál, így mondja a Károlyi Biblia, de mégis erőd megújulását érezted, és mégse jöttél hozzám. Sokszor így van az ember. És azért mondja Jézus Krisztus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Mert aki a saját életét éli és a saját terveit viszi véghez, az nem jön Jézushoz, amíg meg nem fárad ebben, csalódást nem él át, hogy nekem ez nem sikerül. Én tele voltam jó szándékkal elméletileg, és milyen rossz dolog jött ki belőle. Uram, könyörülj rajtam, belefáradtam, és ekkor őnek is szól Jézus Krisztus hívása, de csak ekkor. Amíg jól mennek a dolgok, amíg én el tudom mondani, hogy mit szeretnék, hogyan szeretném, mit akarok, hogyan lesz az meg, addig nincs szükségem a Jézus Krisztus által felkínált vigasztalásra, újratöltésre. Mit kínál? Hogyan tölt minket újra Jézus Krisztus? Miről beszél részleteiben, most ezt nézzük meg. Először is nyilvánvalóan azt mondja, hogy vegyétek fel az én igámat. Ezt hallva mindig elborzad az ember, szörnyű. Akkor mégsem újratöltésről van szó. Valami terhet kell elviselnünk, azt akaszt a nyakunkba az Isten is. Hát megmondtuk előre, hát ezért nem jöttünk, ezért nem akarjuk. Vegyétek magatokra az én igámat. Mit is jelent ez? Nem ezt, amit eddig elmondtam. Az iga munkavégző eszköz, a munkavégzés segítő szerszám. Az állatok nyakába tették azért, hogy az hozzájuk képest nagyon nagy terheket is el tudják viselni és el tudják hordozni. Ha egy sokmázsás szekeret hozzá kötöttek az ökörhöz, akkor a kötél kisebezte, és iszonyú fájdalmak között talán 1-2 métert el tudta volna vinni. De mihelyt készítettek neki egy igát, azt tették a mellkasára, amelyik illeszkedett rá, és elosztotta a terhet, és nem a kötél helyén támadt a nagy nehéz teher, és dörzsölte ki, rögtön el tudta húzni a többmázsás szekeret. Az iga egy segítő eszköz. Méghozzá Jézus Krisztus azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és itt is jól kell érteni az én szót. Ez nem azt jelenti, hogy mivel Jézus Krisztus ácsmester volt, ezért feladata volt az iga készítés, ez így volt, tehát értett hozzá, de ő nem egy olyan igát ajánl nekünk, ami csupán ő készített, és ezért pontosan tudja a mi méretünket, és a legjobban illeszkedik hozzánk, és a legjobban segíti azt, hogy mi a feladatainkat el tudjuk látni, hanem az én igám ennél sokkal többet jelent, ez úgynevezett kettős iga valószínűleg. Amiben két hely van, ketten dugják a nyakukat bele, és az egyik Jézus Krisztus. Tehát ő nem csak egy igát ajánl, hogy a terheinket könnyebben el tudjuk viselni, hanem még a saját erejét is ajánlja, hogy nem mi magunk küszködjünk és kínlódjunk, hanem ő segítsen a cipekedésbe is. Ehhez idéztem legutóbb, amikor erről az igéről volt szó, azt az igét Pál apostoltól, hogy hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenveditek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja majd, hogy elhordozhassátok. Tehát, hogy ő csak annyi terhet ereszt ránk, amennyi szükséges a fejlődésünkhöz. Ez azt jelenti, hogy a mázsás terhek nagy részét ő cipeli, és egy kicsit enged ránk, hogy mi se lustuljunk el és lankadjunk meg, hanem fejlődjünk. És mindig egy picivel többet ereszt ránk, hogy fejlődjünk még jobban, mint a legjobb edző tudja, van edzési terve, tudja, figyelembe veszi, hogy milyen az alkatunk, milyen betegségeink vannak, teljesen hozzánk igazítja a terheket. De ebből a kettős igából mégis ma azt értettem meg, hogy az a lényeg, hogy Jézus Krisztussal egy igába vagyunk kényszerítve. És ez azt jelenti, hogy ő tudja azokat a mozdulatokat, ahogyan ezeket a terheket el kell hordozni, és mivel mi ott vagyunk, ha ott vagyunk, vele egy igában, akkor ezeket a mozdulatokat, mint egy ránk kényszeríti. Nekünk is végeznünk kell, hogyha ott akarunk lenni vele. Mire gondolok? Ő tudja, hogy csak a megbocsátással lehet kezelni a sérelmeket. Mi ezt nem tudjuk. Mi saját magunk próbáljuk ezeket a terheket valahogy levetni magunkról, ledobni, valahogy kezelni úgy, hogy bosszút állunk, úgy, hogy hordozzuk belülről, és egyre dagad bennünk. Ő tudja, hogy ezeket a terheket, például a sérelmeket, csak a megbocsátással lehet elhordozni és kezelni. És azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat, tehát ha egy igában vagyunk, akkor én kezelem a sérelmeidet, én megbocsátok, és te is kénytelen leszel. Téged se enged a lélek addig, amíg be nem látod, hogy csak ez a megoldás, és te is meg nem bocsátasz. És el nem engeded a másik embernek a tartozását, amelyet ott ismételgetsz magadba, szorongasz, ott dagad benned. Ha velem vagy egyigába, ezt nem teheted meg, mert velem kell együtt mozognod. A másik dolog, vegyétek magatokra az én igámat, a megújulás úgy fog megtörténni, hogy friss maradok, hajlékony maradok. Ugye azokat a mozdulatokat ismételteti velem, ahol megcsontosodtam. Például ismételteti velem a hálaadásnak a gondolatait. Az ember, amikor még kicsiny, rá tud csodálkozni erre a világra. Minden egyes kis ajándéknak örülni tud. Minden nap örömmel és reménységgel tud ébredni, hogy jaj, ma mi minden dolog vár rám. Ha egy igában vagyunk Jézussal, akkor ő ezeket a dolgokat is ismételteti velünk. Hogy tudjak és tanuljak hálát adni. Minden reggel újra meg újra. Tudjam értékelni a legkisebb ajándékokat is ebben a világban, a mellettem levő emberekben levő ajándékokat is. Hogy ne állandóan csak azt lássam, hogy még ebben nem az igazi, meg abban sem az igazi, és jaj, mikor lesz olyan, amilyen én szeretném, hanem lássam, hogy milyen ajándék ez, meg az benne, mennyire ki tud egészíteni, mennyire tud rám figyelni, segíteni engem. Megcsontosodik az ember, öreggé lesz, és Jézus Krisztus megfiatalítja, kicseréli. Ha az ő igájában vagyunk, akkor ilyen mozdulatokra gyakoroltat minket. És azt mondja, hogy tanuljátok, vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg, hogy én szelíd vagyok, és a szívből alázatos. Mit jelent a szelídsége Jézus Krisztusnak? Azt gondolom, hogy aki szelíd, az nem vad, tehát nem fog se támadni, se védekezni. Mi nagyon sokszor be vagyunk állítva, vagy a támadásra, hogy megvédjük az igazunkat, vagy a védekezésre. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy az ő igájába ezeket nem lehet tenni. Mivel ő nem támad és nem védekezik, aki vele egy igában van, az sem tud ilyet tenni, hanem csendben teszi a dolgát. Jézus Krisztus erre is meg akar minket tanítani. Leszoktatni a támadásokról és a védekezésekről, és megtanítani arra, hogy tegyük csendben a dolgunkat. Függetlenül attól, hogy a másik mit szól hozzá, hogyan értékeli, támad-e minket, vagy nem, egyáltalán nem figyeljük ezt. És szívből alázatos. Ez mindig nagyon elgondolkoztatott, mikor ezt az igét hallottam, és az mindenképpen eszembe jutott, hogy ezt Jézus Krisztus mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és szívből alázatos. Hát kicsoda volt Jézus Krisztus, az Isten fia itt a földön. Ő azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szívből alázatos vagyok. Mert mi kik vagyunk? Hogy mi nem vagyunk alázatosak. Ki ő? Ő az első, az atyával egyenlő. Tehát ott holt versenyben vannak az első helyen. Mi a hanyadikak vagyunk? Hát sok milliómodikak, sok milliárdodikak a sok-sok ember között. És ő mondja, hogy tanuljátok meg, hogy én szelíd vagyok és szívből alázatos. Mit jelent az alázata? Egyenlő volt az atyával, és ő szerette az atyát, és az atya szerette őt, és ezért a holtversenyben első azt jelentette, hogy ő mindig a második volt, ahogy az atya is, mert mindig a másikat tette az első helyre. Tehát a holtversenyben első lehet alázatos a szeretet miatt. A 10 milliómodik és a 100 milliómodik is így lehet alázatos, hogy a másikat teszi elsőre, előre a szeretet miatt. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és szívből alázatos. És ezt az ígéretet fűzi hozzá, hogy és nyugalmat találtok a lelketekbe. Milyen a mi lelkünk? Zaklatott. Nem tudjuk, hova kapjunk, mit tegyünk. Vagy azért, mert olyan sok feladatunk van, vagy azért, mert olyan kevés. És hogy fogunk nyugalmat találni? Jézussal egy igában. Ha nem a magunk feje után élünk ebben a világban, és próbáljuk meghatározni, hogy mi mit szeretnénk, hanem megkérdezzük, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Hogyan akarod? Hogyan legyek jelen? Mi az én dolgom? Mi az, amit feltétlenül rám bízol, és amit senki más nem fog megcsinálni? Mihez kérjem elsősorban a te erődet? És nem fogok se támadni, se védekezni, nyugalmat talál a lelkem, és szeretet tölti be, és mindig tudok a második lenni. A szeretetet magamra ölteni, és abban élni, tanuljuk meg. Jézus Krisztus eljött, most is itt van közöttünk Szent Lelke által, olyan jó, hogy a Szent Háromság nem csak az Atya és a Fiú, hanem a Szent Lélek is, akiben jelen vannak, akiben most megtapasztalhatjuk az úrvacsorában is, hogy eljött és mellénk állt és magára vállalta a bűneinket, föláldozta az életét értünk, és mi odaállhatunk mellé úgy, hogy ő cipeli az életünk terhét, és minket csak edz és tanít, és a terheket úgy ereszti ránk, hogy az a legjobb legyen nekünk, és a legjobban tudjunk fejlődni. Adja Isten, hogy így találkozzunk vele az úrvacsorában most is. Amen. Készüljünk az úrvacsora vételére, most kivételesen egy másik énekkel, nem a szokott énekünkkel, a 438. dicséret első versét énekeljük, hallottuk Jézus, miképpen hívogatsz, így kezdődik. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy hogyan adta nekünk az úrvacsorát az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával, Pál apostol korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetéből. Ezt mondja Pál apostol, mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Méltatlanul nem a bűnös mi voltunkat jelenti, mert a kegyelemre a bűnös méltó. Méltatlan módon, tehát úgy, hogy nem becsüli meg, így is mondja a Biblia, hogy nem becsüli meg az Úr testét. Tehát méltatlanok úgy leszünk, hogyha nem látjuk át, hogy mennyire szükségünk van a mi fáradtságunkban arra, hogy valaki megújítson, és hogy a bűneink miatti fáradtságunk a legnagyobb fáradtság, és ebben végképp csak Jézus Krisztus tud megújítani. Most csendesedjünk el, ki önmagába imádkozzék, és a végén együtt fogjuk befejezni az 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vesd el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Most tegyünk vallást keresztény hitünkről, fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint még a kérdésekre is válaszoljunk, meggyőződésünk szerint hallható szóval. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogyha Isten meg nem könyörült volna rajtunk, mindannyian bűneinkben vesztünk volna el? Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Én ezt hiszem és vallom. Mindezeket elhíve, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő megváltott gyermekei, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát és az örök életet. Amen. Fejezzük ki egymással is megengesztelt voltunkat, azzal, hogy a körülöttünk levőknek kezet nyújtunk. Most pedig foglaljuk el helyünket, és a megkezdett 438. dicséretet folytassuk a második verstől, és úgy járuljunk szép rendben a szokott formában az úrasztalához. A 438. dicséret második verse így kezdődik: törődött szívvel teszünk neked vallást. Így adta nekünk Jézus Krisztus az úrvacsorát, és így élhettünk vele most mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket az ige biztatásával. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, bíztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Adjunk most hálát, imádságban fennállva. Köszönjük neked, Istenünk, hogy nekünk is szólt a te hívásod. Köszönjük, hogy megláttad a mi megfáradásainkat, csalódásainkat, ürességeinket, megcsontosodásainkat. És köszönjük, hogy lehajoltál Krisztusban hozzánk. Köszönjük, hogy a megváltó szeretetedet, amely 2000 évvel ezelőtt ott a Golgotai kereszten megnyilvánult. Köszönjük, hogy azt élővé tetted most a mi számunkra. Köszönjük, hogy átölelhettük a te értünk átszegzett kezedet lélekben. Köszönjük, hogy bűnbocsánatot nyerhettünk, vagy megújulhattunk a benned való hitben. Kérünk téged, könyörülj rajtunk. Segíts, hogy készségesen vállaljuk azt, hogy egy igába hajtsuk a mi fejünket te veled. Segíts mindig ott lenni, ahol te vagy, azt a munkát végezni, amit te bízol ránk, azzal az erővel munkálkodni, amit tőled kapunk. Így áld meg mindnyájunk hétköznapjait a te szent lelkeddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A szózat éneklésével öleljük népünket is az imádságba.
Majdan sírod is, mert nincsen számodra, ó hely. Áldjon vagy várjen sors keze, ítélned élned halnod kell. Áldjon vagy várjen sors keze,
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kimaradt a hirdetésből, hogy egy új szolgálatot kezdtünk el, amivel szeretnénk kézzelfoghatóan használni, segíteni hittanosainknak. Szeretnénk őket a tanulásban segíteni. Most a nyári szünetben, akik hittanosaink pótvizsgára szorultak, azokat szeretnénk fölkészíteni a pótvizsgára, és majd az év folyamán folyamatosan szeretnénk támogatni őket tanulásban, és erre keresünk önkénteseket, akik szívesen segítenek egy-egy ilyen fiatalnak, általános iskolás, alsós vagy felsős fiatalnak a tanulásban való támogatásában. Ez hetente egy vagy két órát jelentene maximum. Keressük azokat, akik szívesen megteszik ezt, várjuk a jelentkezéseket a lelkészi hivatalban. Most befejezésül a megkezdett 438. dicséretünket az utolsó két versével énekeljük el. Így kezdődik a 8. vers. Adjad egymás közt legyen egyességek, akik-e közös asztalnál vendégek.